a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Együttműködési megállapodás kötött Olofszon Placid Bencé szerzetes tárgyi szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A dokumentumot Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke és Hortobágyi Ciril főapát írta alá Budapesten a NEP hivatalában, közölte a főapátság a távirat irodával. A projekt legtöbb elemét 2026-ban mutatják be. A tervek között említettek egy vándorkiállítást, ifjúsági alkotói pályázatot, tudományos konferenciát, valamint forráskiadványok kiadását. Hortobágyi Ciril főapát szerint Olofszon Placid életútja, munkássága és hagyatéka kiemelkedő történeti jelentőséggel bír. Hosszú életútja a totalitárius diktatúrák embertelenségének mementója, egyben az emberi kötelezettségvállalás és helytállás mintája. Életútja szépen példázza azt, amit Ferenc pápa így fejez ki, a szomszédunkban élő szent. A katolikus egyház 4000 új óvodai férőhelyet hozott létre az elmúlt években a katolikus óvoda program keretében. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Dombóváron az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda új épületének átadásán. Soltész Miklós hozzátette, a katolikus, református és evangélikus keresztények együttesen 20 000 óvodai férőhelyet újítottak fel vagy építettek az elmúlt 10-12 évben, ami óriási összefogás eredménye. Csibi Krisztina, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, a több mint 2 milliárd forintos zöldmezős beruházással épült óvodában 100 gyermek kaphat magas színvonalú óvodai nevelést. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere többek között azt mondta, az új óvoda egy olyan tér, ahol a gyermekek megtanulják az együttműködés és a tisztelet fontosságát, a közösségi szellemet és a mások iránti felelősséget. Az épületet Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg. Kósz Roland, az Egyházmegye Oktatási Iroda vezetője beszámolt arról, hogy a beruházás kizárólag kormányzati forrásból valósult meg, a ZÁÉV ZRT által kivitelezett kétszintes 1295 négyzetméter alapterületű épületben 4 csoportban 112 férőhely van. Az egyházi múzeumok a túlélés terei. Legyen szó a vallási közösség vagy a magyarság túléléséről. Hangsúlyozta Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az Egyházi Muzeológusok Egyesületének szakmai napján Budapesten. Emlékeztetett, a magyar történelemben sok példa van arra, hogy az egyházi múzeumok rejtek helyei, mencsvárai voltak olyan tárgyaknak, identitásmorzsáknak, amelyek a magyar kulturális örökség túlélését segítették határon innen, a Kárpát-medencében vagy a diaszpóra közösségekben. A helyettes államtitkár felidézte, hogy az egyházi gyűjtemények a túlélésért vívott harcot sokszor maguk is megtapasztalták, például a kommunista rendszer éveiben. Szabó Irén, az Egyházi Muzeológusok Egyesületének elnöke elmondta, első alkalommal szervezték meg úgy ezt a rendezvényt, hogy nem csak az egyházi, hanem a világi múzeumok és a kulturális kormányzat képviselőit is meghívták. Kiállunk Pál atya mellett és megvédjük őt, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán szerdán este. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hatházi Ákos gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző, sötét erők, tette hozzá. Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolta hatházi Ákos, független országgyűlési képviselő, keddi tüntetésén készült videót, amelyen az látható, hogy a tüntetők és a képviselő vitatkozik a szerzetessel. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet. Ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén kétharmadán számíthatunk, szorványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. szeptember 25-én csütörtök reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Gary Chapmantől származik, és így hangzik: az igazi szeretet valódi lényünket hozza elő, azt az embert, akivé válni szeretnénk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című adásunk, ma a nagyegedhegyi Szentkeresztkápolna történetéről és a feltárás részleteiről Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket kérdezzük, majd Kalányos Ottó székelyföldi cigány pasztorációs segédlelkész beszél, aki az MCC Miskolci központjának volt a vendége a napokban. Ajánlónk következik a műsorhoz Valasek Enikővel.
Nyitottunk egy kiállítást most június elején, egészen december 31-ig tartjuk majd nyitva. Ez rögtön a déli kaputól megközelítve, ugye a déli fogadóépületben van, ingyenesen látogatható, és hát 3-4 vitrínben próbáltuk meg bemutatni az összes eddig előkerült tárgyat, illetve egy tabló kiállítás is egyben, valamint az oltárkép, amit ugye említett Gergely kollégám, azt a 60-i temető kápolában fedezték fel Nemesnyi Dr. Kristina, illetve Havasi Norbert, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen sikerült restaurálni azt, és szintén megtekinthető a kiállításban.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról, szakmai konferenciáról, focikupáról, amatőr sajtversenyről, megsüllyedt épületről, érzékenyítésről és integrált oktatásról is. Következzen bejátszásunk.
Az egészséges társadalomnak a fiatal generációja megtanul együttműködni, megtanul problémát megoldani. És valljuk be, a mai fiataloknak a probléma megoldó képessége az nem annyira jó. sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, a fiatalkorúaknál sokkal magasabb a válások száma, pont azért, mert nem tudnak problémát megoldani, és akkor teljesen ilyen azonnali végletes megoldások vannak. Egy fogyatékos gyerek egy integráló osztályba a többségi társadalom új generációjának megtanítja, hogy hogyan tudunk elfogadóbbak lenni saját magunkkal is, családunkkal is, és hogyan tudunk hosszú távon egy befogadó társadalmat építeni.
Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén könyveket mutatunk be, melyek hivatáshoz, Istenhez vezető utakat tárnak elénk. Legeza László szerző beszél ajánlónkban az egyik kötet keletkezéséről.
Felkértem különböző művészeti területekről Isten hívő művészeket, hogy fogalmazzák meg egy kis esszében, hogy az Isten hitük mennyiben támogatta, segítette a művészetüket, és fordítva a művészetük mennyire hatott vissza az Isten hitükre.
Napról napra című regionális műsorunkban Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédus tanárterapeutával beszélgetünk a beszédfejlődés támogató és akadályozó tényezőkről. Rövid ajánlónk következik.
Természetes anya mellből való táplálás a jó, hiszen ekkor a nyelv egy fölemelkedett helyzetben van, mint egy körbeöleli a nyelv csúcs, a nyelv hegy az anyai mellbimbót, tehát amikor a nyelés megtörténik, naponta sok ezerszer azt a hatalmas erőt, azt a csontos, kemény szájpad nyeli el, tartja meg, és a nyelvnek alapvetően fönt kell, hogy legyen a helye ahhoz, hogy a nyelés helyes legyen, és aztán a kialakuló hangok a helyükön legyenek.
10 órától hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk, ezután a lélek szava hangzik el. Adásunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését.
Aki az egyszerű életével olyan mélységekbe vezet minket, isteni szeretet olyan mélységeibe, ahol szinte megrettenünk, és elgondolkodunk azon, hogy hát így is lehet élni, így is lehet szeretni, mint ahogy ő tette. De minden szent életrajzát olvasva megrendül a szívünk, és belegondolunk abba, hogy ha például Magdika ilyen jó volt, akkor milyen jó lehet az Isten? Milyen jó lehet Krisztus? Milyen jó, ami mennyei atyánk?
11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkat sugározzuk. Ebben Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért imaszolgálat koordinátora ismerteti a mozgalom tevékenységét, célkitűzéseit.
És hát várjuk a következő korosztályokat, akár a nagymamákat is, akik esetleg már nem tudnak úgy tevékenyen nagyon részt venni dolgokban, hogy legyenek ők akár, akik imádkoznak az unokáik születéséért, hogy legyenek újabb generációk, és hát persze nagy fontosságú lenne, hogy az életvédő szervezeteket is tartsuk úgy előtérben, hogy akár önkéntes munkával, vagy anyagi támogatással segítsük azt, hogy eredményesen és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Babics Mihály Zsoltár Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Radonesi Szent Szergely, Szent Móric és társai életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Ezt követően 14 óra előtt pár perccel lesz legközelebb műsorismertetésünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
reggeli beszélgetés.
Emlékszem, szálltunk, minden percben egymásra vágytunk, és volt sok szép álmunk, az idő telt, s mi egy helyben jártunk, aztán már fáztunk, hideg lett, és mindent másképp láttunk, majd letört a szárnyunk, de még egyszer újra szállni vágyunk. Szerepeket osztunk és játszunk, mint hűtásra vágyunk, de közben néha messze-messze szállunk. Százszor hibázunk, de mindig újra próbálgatjuk szárnyunk, és erősnek látszunk, mégis félünk, hogy magányossá válunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai reggeli beszélgetésben a Nagyeget-hegyi Szentkeresztkápolna történetéről és a felterés részleteiről Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket kérdezzük, majd Kalányos Ottót, cigánypasztorációs segédlelkészt idézzük, aki az MCC Miskolci Központjának volt az egyik beszélgető társa. Tartsanak velünk, érdemes! Mai témánk a Nagyeget-hegyi Szentkeresztkápolna, egy több éves történetről fogunk mesélni. Vendégeimet pedig szeretettel köszöntöm, Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Vármúzeum régészeit. Szeretettel köszöntelek titeket.
Én is üdvözlöm a nézőket.
Mikor is kezdődik ez a történet, tehát mikor találták meg, és hogyan találták meg ezt a kápolna romot?
2020-ban, tehát már 5 éves a sztori, amikor 2020-ban igazából úgy kezdődött az egész történet, hogy Havasi Norbert és Turay Zoltán keresték meg a Vármúzeumot, és ők tudni vélték az egykori kápolnának a helyszínét megtalálni. Ennek nyomán aztán mi ki is mentünk ugye a Dobó István Vármúzeum régészei, és akkor felmértük ezeket a romokat, hát akkor igazából nem sok minden látszott az egészből, egy néhány gyakorlatilag 2 méteres szintkülönbséggel a környezetéből kiemelkedő erdősen, meg mindenféle növényzettel benőtt kőhalom volt igazából az egész.
Tudták, hogy van ott, vagy valamerre arra egy kápolna, akkor ebben az írásos emlékekből?
Igazából mi korábban nem fókuszáltunk erre, hanem felhívták rá a figyelmet, de úgy utólag visszanyomozva és visszakutatva nagyon sok írott forrás említi az Egedhegy tetején álló kápolnát, ami ugye a 18. században élt és működött, úgyhogy így kapcsolódott össze ez az önkéntesek, ugye szóltak, mi kimentünk, és egyértelműen látható volt a terepen is, hogy egy kiemelkedő nagy kőkupasz vagy kőhalom van ott, ami utána ugye a kápolnát rejtette.
Meddig állt ez a kápolna körülbelül?
Nagyjából most már ugye az ásatások fényében és az eredményeinek függvényében el tudjuk képzelni, hogy 1780-82 körül hagyhatták el magát a kápolnát, utána indult omladozásnak, és hát gyakorlatilag a 19. század végéig egyébként lehetett tudni róla, hát Bartalos Gyula is, Rupjakab, meg mindenféle különféle szerzők ugye írtak róla, hogy ez létezett egykor, de nem tudták már a helyét.
A funkcióját tekintve elég fontos szerepet töltött be Eger életében. Évente 2-szer talán volt körmenet odáig a bazilikától, az egri bazilikától, ugye?
Pontosan ugye május 3-a és szeptember 14-e ez a 2 ünnepnap. Az egyik a Szentkereszt megtalálása, a másik pedig a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe. Ugye ez pont tegnapi napon volt egy kisebb körmenet szervezve oda, úgyhogy reméljük, hogy ez sikerrel zárult.
És rendszeres is lesz, nem?
Igen, ezt is emeljük.
Mit találtatok? Mit találtak ott?
Hát több ütemben zajlott a feltárás. 2023 májusában kezdtük az első tervásatást. Akkor az volt a cél, hogy egy hosszú kutatóárkot jelöltünk ki magára a kápolnának a tengelyére, és akkor sikerült megtalálni a szentélyt, illetve a nyugati főbejáratot, és ennek függvényében 2024-ben, tehát tavaly ástuk meg újonnan, akkor pedig szintén 2 ütemben, májusban és szeptemberben zajlott a feltárás, és sikerült az egész alaprajzát letisztázni, feltárni a templomnak.
Elég nagy templomról, kápolnáról beszélünk.
Valóban nagyon nagy méretű, tehát jócskán meghaladja ugye a klasszikus értelemben vett kápolnáknak a dimenzióit, több mint 22 méter hosszúságú és több mint 11 méter szélességű templomról van szó. Tehát igazából itt ugye a egyház jogi státusza volt kápolna ennek a szakrális épületnek, de hát inkább nevezhetjük egy majdnem hogy mezővárosi plébánia templomokkal vetekedő méretű templomnak.
Honnan lehet tudni, hogy a Szentkereszt felmagasztalására volt szentelve?
Az írott források említik így, és hivatkoznak rá.
Rengeteg tárgyi emlék is előkerült, szétszóródva ott a hegyen. Meséljetek, mi mindent találtatok, milyen kincseket rejtett ez a hely?
A régészeti leleteknek a túlnyomó többsége a fémkeresős kutatások során került elő, mert hogy a tervásatást megelőzően több évig mi rendszeresen feljártunk önkéntes fémkeresőseink segítségével, és átkutattuk magát a kápolnát, illetve a közvetlen környezetét, úgyhogy nagyon sok fémtárgya került ekkor elő. Nagyon sok vasszeget találtunk, ami a kápolnának, vagy tehát a templomnak a tetőszerkezetéhez köthető, de különlegesebb leletekre is bukkantunk. Van több, azt hiszem már 8 darab ezüstérmünk, a 17-től a 19. századig végig datálhatóak, illetve találtunk például egy monogramos pecsétlőt, ez közvetlenül a kápolna főhajójában, tehát a templomhajóban került elő, szintén fémkereső segítségével, illetve találtunk aranyozott ezüstvereteket, egy ezüstveretet találtunk, és nagyon sok olyan leletet, ami viszont a 17. századhoz köthető, tehát amit most elmondtam, 18. század, de van 17. századi leletcsoportunk is, ami pedig egy teljesen más lelőhelyhez, tehát nem a kápolnához, hanem azt megelőző korszaknak az emléke.
Igen, ugye egy nevezetes esemény Eger visszafoglalása a töröktől. Ehhez az eseményhez köthetőek ezek a hadi jellegű tárgyak, például golyóöntőformák, muskéta lövedékek, kézigránát, töredékek, stb. Ez ugye 1687. decemberig tartó ostromzárról beszélhetünk, amikor Egervárát ugye a keresztény csapatok körülfogták, blokád alá vették, és így kihesztették a török védőket. Így sikerült aztán ugye újra visszafoglalni a várost a töröktől, ugye 91 éves török uralmat lezárva. És hát ekkor ugye ezt tudjuk elég jól írott forrásokból is, meg képi ábrázolásokból, tehát térképi ábrázolásokból is, hogy a Negyedegetegy tetején ugye lévén, hogy az volt a legjobban, onnan volt a legjobban belátható az egész környék, és hát a vár is. Így aztán ott volt egy ilyen ostrom tábor, egy ilyen megerődített ostromtábor, amit részben itáliai, részben német, részben pedig magyar hajdúk védtek, és hát onnan tartották ellenőrzés alatt ugye az egész környéket, és hát ehhez az eseményhez, ez az ostromtáborhoz köthetőek azok a hadi jellegű leletanyagok, amiket találtunk a 17. század végéről.
Gondolom ezek voltak a mélyebb rétegekben így az időt nézve.
Érdekes módon nem voltak annyira mélyen, tehát ilyen szerintem 20 centi belül, tehát 0 és 20 centi között voltak jellemzően ezek a tárgyak. Ami mélyebben volt, az ugye a tipárium, azaz a pecsétlő, amit Enikő említett is, az a H, a monogrammos pecsétlő, az ugye a templom hajóban került elő, és hát az már igazából a templom használatához kötődő leletről volt szó. Az ugye azért volt mélyebben, mint ezek, mert az egész templomnak, ahogy szépen lassan omladozni kezdett, akkor ugye hatalmas nagy kőtörmelék ráomlott, és igazából azt szerintem majdnem egy méter mélyen találtuk meg, vagy még lehet, hogy több.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Valasek Enikővel és Rákóczi Gergely régészekkel. Téma a Nagyeget-hegyi kápolna. Freskók, szobrok, festmények, ilyesmi került elő?
Hát közvetlenül ugye a templom feltárása során a templom vakulatát tudtuk megfigyelni, ami fehér mészszemcsés vakulat, tehát nem volt festve. Azt nagyon szépen sikerült feltárni a sekrestyéjében a templomnak, ott egy másfél méter magasan álló vakolt falakat tártunk fel. Annak a különlegessége az volt, hogy bekarcolt felirat töredéket sikerült megfigyelni, illetve évszámot is. 1780-as évszámon bekarcolva a sekrestyének a nyugati falába, ami pedig a vakolatnak a készítését datálja. Tehát 1780-ban bevakolták ezt.
Szöveg is különleges. Volt?
Betűket lehetett kivenni.
Illetve
de így...
Volt még a templom későbbi, tehát már a pusztulásának időszakából származó bevésett, bekarcolt név is szerepelt rajta. Ugye az évszám alatt alacsonyabban volt, valószínűleg egy gyermek felfedezte a romokat, és hát úgy nagyjából ugye 1800-as évek elején, vagy valamikor bekarcolt a nevét, és Árvai Imike volt ez a bizonyos illető.
Miért lehetett pusztulás a vége ennek a történetnek, mármint hogy miért hagyták úgy?
Felhagyták, nem tudjuk pontosan, hogy miért. Ugye ott történt 1766-ban egy boszorkányper is a helyszínen, ugye a templomnak a környékén, de nem ehhez köthető a felhagyása. Igazából ugye ezek a remetességek 18. században eléggé elterjedtek voltak, úgy lehet mondani. Heves megyében ugye volt Bélapát falván, Debrőn is, illetve több más helyütt is voltak ilyen remetességek. Valahogyan a 18. század végére már úgy gondolták, hogy felhagynak ezzel a templommal, és igazából az egész berendezését a templomnak átszállították a 64 temető kápolnába, ahol aztán egyébként később, ugye Nemesné Kistíma művészettörténész a kutatócsoportunk egyik tagjának, illetve Havasi Norbertnek sikerült megtalálni a fő oltárképét a templomnak, illetve egy ereketartót, meg még hát több más tárgyat is.
Ezeket is megtekinthetik, hol mondjuk el, és meddig?
A Dobó István Vármúzeum déli fogadó épületében nyitottunk egy kiállítást most június elején, egészen december 31-ig tartjuk majd nyitva. Ez rögtön a déli kaputól megközelítve, hogy a déli fogadó épületben van, ingyenesen látogatható, és hát 3-4 vitrínben próbáltuk meg bemutatni az összes eddig előkerült tárgyat, illetve egy tabló kiállítás is egyben, valamint az oltárkép, amit ugye említett Gergely kollégám, azt a 60-i temető kápolában fedezték fel Nemesné dr. Kistíma, illetve Havasi Norbert, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen sikerült restaurálni azt, és szintén megtekinthető a kiállításban.
Melyik a legértékesebb lelet szerintetek? Akár személy szerint nektek, vagy pedig úgy általában is eszmei értékkel?
Hát úgy művészettörténeti leletek közül ugye, amik fennmaradtak, az egyértelműen az oltárkép szerintem, az ugye több más érdekességet is képvisel, ugye pont a Képzőművészeti Egyetemen folytatott hát vizsgálatoknak köszönhetően ugye kiderült, hogy egy korábbi festmény is leledzik alatta, a mostani ábrázolás alatt. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekes, hogy a Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. De ami a régészeti kontextusból előkerülő leleteket illeti, szerintem a legérdekesebb az mondjuk tényleg ez a tipárium, azaz a pecsétlő. Még nem sikerült megfejtenünk, hogy pontosan ki lehetett a tulajdonosa, mert több olyan személy is a 18. századi összeírásokban, Egerben felelhető, akinek ugyanígy kezdődött a monogramja, úgyhogy nem lehet eldönteni, ki lehetett.
Van erre lehetőség majd? Tehát, hogy ki fog ez derülni szerintetek?
Hát szinte kizártnak tartom, mert ugye címerképet nem foglaltak bele ebbe a tipáriumba, nagyjából így a szfragisztikai, meg mindenféle kutatások anyagából lehet kiindulni, és egyáltalán datálni a leletet a 18. század végére, második felére, de hát mondom, mivel több ember is szóba kerülhet, ezért nem valószínű.
Egy nagy csapattal dolgoztatok. Említsük meg, hogy kik is alkották ezt a nagy csapatot, nem is feltétlenül név szerint, de akár név szerint is, de milyen foglalkozások kellettek ehhez, hogy így minden összeálljon?
Egy viszonylag nagy csapat kovácsolódott össze ez alatt az 5 év alatt, ahogy elkezdődött ugye 2020-ban a maga a kutatás. Ugye, ahogy említettük, Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület elnöke volt az, aki megkeresett minket. Ő Turai Zoltánnal együtt kutatta fel a romokat, majd Bíró Péter, a Nemzeti Régészeti Intézet régésze is csatlakozott hozzájuk. Nemesné dr. Kis Tíma, a művészettörténész is nagyon viszi előre ugye ezt a kutatástémát és a művészettörténészi ágát az egésznek, illetve hát nagyon sok fémkeresős önkéntesünk van, van erdész önkéntesünk, Picere Mónika, ugye Turai Zoli a könyvtárból, művész, néprajzos kutatónk is van, Bálint Petra, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ágazatából jönnek a kutatóink. Nagyjából 15-16 tagja van a önkéntes fémkeresős csapatunknak, akik szintén segítették a munkát.
Folytatjuk beszélgetésünket Valasek Enikővel és Rákóczi Gergely régészekkel. Mi a következő lépés? Most mi következik? Sok mindent kell még kutatni például?
Hát igen, nagyjából a számításom szerint a templom hajóban még mindig nagyjából 200-250 köbméternyi omladék leledzik, úgyhogy azt szeretnénk kitakarítani egyáltalán, ugye bejárhatóvá tehessük magukat a romokat, utána szeretnénk romkonzerválásokat is ugye végezni a templomon, hogy nehogy ugye az történjen vele, ami 200 évvel korábban, tehát megóvni ezeket a falakat, és utána bemutatni, ez az elsődleges célunk. De hát ugye addig még van egy következő lépcsőnk, a mostani kutatásokat tovább víve. Mint mondtam, ugye a templom belsőben lévő omladékot azt kitermelni, kiszállítani, a lehet anyagot felgyűjteni belőle, illetve a templom falai körül is ugye elég nagy omladékmennyiség van, és vár az elszállítása. Úgyhogy hát most erre megint csak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásában reménykedünk, hogy a 2024-es tervezésteket is az ő segítségükkel és az önkénteseknek a hát lelkességének köszönhetően tudtuk végrehajtani, és hát most szeretnénk ugye az NK-nak egy újabb ilyen támogatási pályázatán, hogyha nyernénk, akkor tudnánk folytatni ezeket a kutatásokat.
Önkéntesek jelentkezését várjátok még? Tehát akár most is jelentkezhetnek, hogyha szeretnének valamit segíteni?
Persze, hogy ne, hát erre mindig van lehetőség, és nagyon szívesen fogadjuk őket, rendkívül értékes munkát végeztek az eddigiek során is.
Nem kell hozzá mondjuk szakmai előképzettség, vagy ilyesmi? Tehát ezekhez a munkarészekhez?
Nem, abszolút nem. Igazából, hogyha megkeresnek minket, és éppen van egy olyan feltárásunk, most nem csak kifejezetten az Egedhely, de vannak egyéb más régészeti munkáink is, ahova várjuk és fogadjuk őket szeretettel. Annyi csak az előfeltétel, hogy megfelelő ruházat, munkacipő, kesztyű, és igazából a lelkesedés, amit még tudnak hozni hozzánk.
Milyen feladatokra vártok önkénteseket, tehát hogy képzeljük ezt el?
Hát a régészeti feltárás során igazából az összes fajta feladatra tudjuk őket fogadni és alkalmazni, legyen az mondjuk faltisztítás, kisebb feltárási munkák, vagy akár keményebb fizikai munka is. Lehet esetleg például a Nagyegedhegyi Remetekápolna feltárásánál ott nagyon nagy sziklatömböket kellett mozgatni, de akár legyen az lecsomagolás, leletisztítás, úgyhogy többfajta munkára tudjuk.
Egy kicsit a saját indítatásotokról meséljetek nekem, hogy mi is volt a motiváció, miért lettetek régészek, a szakma szépségeiről, ennek a hivatásnak a szépségeiről meséljetek.
Hát én elsődlegesen ugye azért, mert történelmi iránti érdeklődésem már nagyfokú volt a gimnázium során is, akkor eredetileg egyébként nem régész akartam lenni érdekes módon, hanem történész. Így aztán most mind a kettő lettem végig is, mert mind a kettő szakra jelentkeztem egyébként az egyetemen, a régészetre meg történelmre is. A kettő az ugye elválaszthatatlan végül is, a történelmnek a segédtudománya a régészet. Elsődlegesen ugye az volt a motivációm nekem, hogy ugye mondom, történelmi iránti érdeklődés, elsődlegesen középkor iránt. Másosorban ugye azért a régészet, mert az egy gyakorlatibb, praktikus oldala a történelem tudománynak, és hát ez vitt rá végül is arra, hogy aztán régész legyek.
Hát nálam szintén gyerekkori álom volt igazából. Nagyon szerettem én is a történelmet, szeretem mind máig. A régészet is nagyon tetszett, és amikor eljött a pillanat, hogy egyetemet válasszak, ez jutott eszembe. Régész akartam lenni, akkor hát jelentkeztem a régészetre is, így végül is régész is lettem.
Milyen készségek, képességek szükségesek, vagy jó, ha vannak? Hát, türelem például, a türelem
az dolog, az mindenképpen fontos, igen, a türelem. Hát nem is tudom, munkabíráshoz mindenképpen kell, mert ugye elég sok olyan terepi munka van, ami azért kimerítő fizikailag is, meg hát ugye mentálisan is ugye kell mindenféle kontextusokat értelmezni, írott forrásokat állandóan bújni, tehát mindez a egyébként kutatói attitűd is kell hozzá, ami egyébként nem feltétlenül gondolna hozzá az ember, hogyha csak ez Indiana Jonesból indul ki, de hát mindenképpen kell hozzá. Jó az is, hogyha tud az ember idegen nyelven szakirodalmat olvasni, az is jó, hogyha latinul tud, mert akkor a középkori forrásokat tudja feltárni és feldolgozni ugye a régészeti munkával összefüggésben. Ez rendkívül hasznos szerintem. Illetve hát mit tudom még mondani?
Mindenképp fontos, hogy legyen valamilyen szinten, mint egy projektmenedzser, tehát, hogy elmegyünk ugye építkezésekre dolgozni, nyilván kommunikálni kell a beruházóval, építetővel, úgy irányítani is kell a munkát, hogyha többen dolgozunk, ha vannak munkásaink is, meg kell szervezni a logisztikáját a feladatoknak, úgyhogy ilyen nagyon sokrétű.
De azért ajánljátok mindenkinek.
Mindenképpen.
Nagyon érdekes.
Igen.
Térjünk vissza még erre a leletanyagra, amit találtatok, tehát december végéig megtekinthető a várban. Mi minden van még a várban? Tehát, hogy ha valaki most az EGRI várba érkezik, akkor mi minden várja? Azt meséljük még el így az idő alatt.
A több kiállítást is meg lehet tekinteni. Elsődlegesen ugye említeném a gótikus püspöki palotának az új állandó vártörténeti kiállítását. Azt ugye nemrégiben nyitottuk meg újra, teljesen megújítva az egészet. Én szerintem ugye multimédia anyaggal is fel van töltve, és hát mindenféle olyan modern bemutatási eszközzel, ami már a kor igényének megfelel. Szerintem ezt mindenképpen érdemes megtekinteni a látogatóknak. Mit tudom még említeni?
Cifrán Sándor galériában mindenképp érdemes ellátogatni, ott kortárs képzőművészeti kiállítást lehet megtekinteni, illetve vannak az állandó elemei, ugye a kazamata kiállítást.
De... Igen, hát az ugye mindenki szokta szeretni a kazamaták, az is, az... meg hát ugye a Gárdonyi Ház az egyértelműen egy kötelező programpont.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ezeket az információkat a Nagyeget-hegyi Szentkereszt-kápolnáról. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Mi köszönjük.
A folytatásban Kalányos Ottót, a cigány származású székelyföldi katolikus papot idézzük, aki az MCC Miskolci központjának volt a vendége csütörtökön.
2020-ban szentelt áldozó pappá Kovács Gergely és Sekatya, és előtte ezt megelőzte egy gyakorlati év, ugyanis van nálunk úgy van, hogy 4 év után, államvizsga után van egy gyakorlati éve, 2,5 évet töltesz el 2 plébánián, utána visszamész mesterizni, stb. Na, én cigány közösségben töltöttem ezt a gyakorlati évet. Annyira megszerettem, meg vagány volt minden, hogy a felszentelésem előtt kellett beszélgetni az ésekkel. És kérdeztem mind a cigánypasztorációt, hogy te cigánypasztorációval én szívesen foglalkozok, és nem is mondott semmit. Jött az felszentelésem pillanata, mindenki ilyenkor a papok izgulnak az újvisések, hogy vajon hova fogják helyezni őket. Na és akkor mondta az érsek atya, hogy tehát 2 sorom volt számomra. Egy az, hogy ugye ti voltatok, hogy Csíkszent királyra helyezett, ami azt jelenti, hogy az én falumtól 10 kilométerre. Ez volt az egyik öröm. A másik pedig az, hogy cigánypasztorációs lelkész vagyok. Azt sem tudtam, hogy mi az. Mit jelent az, hogy cigánypasztoráció, és akkor most válaszoljuk konkrétan. A cigánypasztoráció az, amikor a cigányok nyelve, én ezt most idézőjelesen mondom, mert nem tudok cigány nyelven, ez a cigányok nyelve, hagyománya, kultúrája, szokása szerint hirdetem az evangéliumot. Minden népnek, népcsoportnak, nemzetnek megvan a saját maga szokása, akár vallás szempontból is. És amikor én a cigány testvérekre nézek, és vannak olyan húzások például a templomban, vagy vannak olyan cselekedetek, amik ha mellettem lenne egy nem cigány pasztorációval foglalkozó pap, azt mondaná, hogy barátom, takarod ki innen a templomból, én pedig azt mondanám, hogy ezt megbeszéljük majd később. De ez a különbség, hogy én tudom azt, hogy ő neki milyen szokásai vannak egy-egy adott helyzetben, és én azt szerint próbálom őt formálni, és átadni azt, hogy figyelj, most ezt így csináltad, de következőben nézzük meg, hogy másképp hogy megy. És akkor így adom át az evangéliumot. Minden embernek a legfontosabb az üdvösség. Tehát ez tudatosan, tudatalanosan. Na, az üdvösségre való eljutás a cél. És én abba segítek, hogy az ő módján, az ő felfogása szerint, stb. Eljusson az ő üdvösségre. Ehhez én egy eszköz vagyok.
A cigánypasztorációt azt lokálisan csak a templomban végzitek, hogy ez vele jár extra foglalkozásokkal, lehetőségekkel, gondolatokkal.
Akkor, amikor a cigánypasztorációt mondták, hogy cigánypasztorációs lelkész leszek, azt sem tudtam, hogy mi az. És kérdeztem az ősek atyát, hogy ez akkor most miért, mit kell csináljak? És mondta, hogy hát van egy kerület, ami 11 faluból áll, és én csak 8-ba dolgozok, és 11 faluból áll, és akkor ott kell foglalkozni a cigányokkal. Jó, de hogy? És akkor így kellett a nullából kialakítani. Családlátogatásokkal kezdtük. Az a boldogság tel. Van egy kis ház, ugyanígy, tele gyerekkel, és boldogak azok a gyermekek. Tudnak örülni. Én pedig úgy óckodva, félve bemegyek, és az az első kérdésem, hogy mi a helyzet a lakhatással? És akkor az anyuka, az apuka pedig néz engem, hogy mi van? Mi a lakhatás? Hát én így jól vagyok. Nekem ez így tökéletes. És amikor a gyermeket látom, hogy nem a telefonnal bíbelődik, hanem futkározik kint, mezikláb, akkor az úgy elgondolkodtat engem, hogy hú, basszus kulcs, mi van? Mert milyen más felfogás van. Na és képzeljétek el, hogy több mint 200 keresztelőnk van, próbáltuk be vonzani őket az egyházi életbe, az egyházi körforgásba, első áldozás, bérmálás, és képzeljétek el, hogy ott a környéken, a kerületben kezdik komolyan venni a cigány testvérek azt, hogy itt van foglalkozva velük. Nagyon hosszú idő keresztül nem volt foglalkozva velük. Nem foglalkozott senki. És egyszer csak megjelenik egy cigánypap, amúgy azt mondták, hogy a cigányok a cigánypapot nem fogadják el. Mert tudjátok miért? Hát azért, mert az én akkor 25 éves voltam, és 25 évesen legalább 3 gyermekem kellett volna legyen. És akkor, amikor szemben néz velem egy cigány ember, és azt mondja, hogy maga pap, igen, az vagyok. És akkor a nők, és a gyermek, és a család, és akkor itt le vagyunk ragadva, hogy nehéz a cigány kultúrában legalább a 25 évesnek, hát annak már 3 gyermek kell legyen. Papnak pedig nincs, ajjaj, az valami baj, hogy ők így látják. De kezdtek bekerülni ebbe a körforgásba, és vannak önkénteseink, magyarok. Erre ki akarok térni? Ti is, gondolom, hogy itt vagytok önkéntesek is, meg stb., de hogy van, hogy önkénteskedtek valahol. A cigánypasztorációban azért jó önkéntesnek lenni, mert legtöbben magyarok vannak, vesznek részt, magyar fiatal, veletek egykorú fiatalok, és úgy változhat ez a cigány-magyar kérdés, mit tudjam én, probléma, hogy azok az önkéntesek, akik vannak legalább 30-40-en, képzeld el, hogy azok férjhez fognak menni megnősülni, és azoknak ők a gyereküket már másképpen fogják nevelni, mert azt mondják, hogy én voltam önkéntes a cigánykasztorációban, és megfogtam a kicsi cigány gyermeknek a kezét, és rajzoltunk, és festettünk. És képzeld el, hogy ezeknek a gyerekük, tehát az önkéntesek gyereke már teljesen másképp fog viselkedni azzal a cigány gyermekkel az óvodába, az iskolába, mert már anya-apa arra tanított engem, hogy nyugodtan megfoghatod a kezét, nyugodtan megszólíthatod, beszélgethetsz vele, és én nekem mindig az a célom, hogy nagyon sok magyar legyen, akik majd fognak nyitni a cigányok fele, és akkor így a kettő lesz egy nagy csapat.
Az elmúlt percekben Kalányos Ottót, cigány származású székelyföldi katolikus papot hallották, aki az MCC Miskolci központjának volt az egyik beszélgető társa csütörtök délután. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Nagyeget-hegyi Szentkeresztkápolna történetéről és a feltárás részleteiről Valasek Enikőt és Rákóczi Gergely régészeket kérdeztük, majd Kalányos Ottót, cigánypasztorációs segédlelkészt idéztük az MCC Miskolci központjából. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Que mansa sa, que mansa sa. Jannah, 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 give my sons, yeah. Jannah de Allah, ke mansa sa.